Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A január 22-i magyar közlönyben jelent meg Nagy István agrárminiszter rendelete, amely szerint a mezőgazdasági termelők a tavaly tavaszi fagy miatt elszenvedett gazdasági veszteségek részbeni kompenzációja céljából visszanemtérítendő támogatás igénybevételére jogosultak. A támogatás alapja a 2025 évi tavaszi fagykárral érintett szőlő- és gyümölcsültetvény azon károsodással érintett táblájának a területe, ahol a kár megállapító szerv által igazolt várható hozamcsökkenés meghaladja a 30%-ot. A rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb 4,2 milliárd forint. A kérelmeket február 10-jéig lehet benyújtani. A szerb és boszniai fuvarozók országos demonstrációja miatt hétfőn határozatlan időre lezárják a teherforgalmi sávokat a szerb határon. A szerb köztársaság január 26-án hétfőn lezárja a schengeni országokkal közös határain lévő valamennyi határátkelő helyen a teherforgalmi sávokat demonstráció miatt, így zárva lesznek Röszke, Tompa, Herceg-Szántó teherforgalmi átkelőhelyei is, tudotta az országos rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján. A határzónák túlterhelésének és a járművek feltorlódásának elkerülése érdekében a szállítmányozók számára alternatív útvonalak igénybevételét javasolják. Akkumulátoros energiatárolót épít tiszaújvárosi telephelyén az MVM, írja az Infostart. A csaknem 10 milliárd forintos beruházás mintegy 4,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg. Az elmúlt években az enyhe telek nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy egyes kártevők felszaporodjanak. A mostani időjárás viszont remélhetőleg vissza fogja vetni a populációjukat, mondta az Inforádióban a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara elnöke. Tarcali Gábor kitért arra is, hogy a vastag hótakaró különösen az áttelelő növényeknek kedvez, ugyanis megvédi azokat a kifagyástól. A hetek óta tartó fagy jelentős mértékben meggyéríti az olyan mezőgazdasági kártevőket, mint a poloska, a kabóca vagy a pocok. Hozzátette, a kártevőkkel szemben is pozitív hatású, ha tartósabban ennyire alacsonyak a hőmérsékleti értékek. Tarcali Gábor szerint, ha legalább 2-3 héten keresztül mínusz 10-15 Celsius fok van, annak már érdemben lehet növényvédelmi hatása. Márpedig 2026 elején ez következett be. Csodát azért ne várjunk a hidegtől, a mezőgazdasági kártevők ellen továbbra is védekezni kell. Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé előfordul eső, zápor eső, ugyanakkor az éjszaka második felére a Nyugat-Dunántúlon már inkább csak szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás fordulhat elő, még a keleti határvidéken reggelig még száraz idő maradhat. A délkeleti déli szél az éjszaka első felében még többfelé lehet élénk, majd mindenütt veszít erejéből a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul, de a szélesebb délkeleten ennél jóval enyhébb maradhat az idő.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember január 25-i száma, a tartalomból. Szabad szívvel létezhetek ezen a világon. Beszélgetés a 80 éves Várszegi Asztrikkal. Az egyház látható egysége már megjelent a horizonton. Beszélgetés Fabinyi Tamás evangélikus püspökkel. Barátsággá formált jótékonyság. Egy pozsonyból induló kapcsolatépítés története. Élő profécia. Megnyitották Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. január 26-a van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata John Gottmantől származik, és így hangzik: a konfliktus nem a kapcsolat végét jelzi, hanem a mélységének próbáját. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Pilinszky János Van Gogh imája című versét Törőcsik Mari előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, ezután hírek, majd Szentek szentéletű emberek című műsorunkban Szent Timóteus és Szent Titus életéről dr. Katona István püspök atyát idézzük. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napimája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Berecki Enikő generáció szakértő, generáció kutató, tréner, mentálhigiénés szolgáltatóval beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
E Ennek a beszélgetésnek egyrészt ez az öntől lopott mondat lesz a központi kérdésköre vagy témája. Másrészt mielőtt belevágunk, én szeretném megkérdezni, több interneten, több írást, illetőleg YouTube-on lévő felvételt is meghallgattam, mielőtt készülvén erre a beszélgetésre. És ugye láttam, és tudom, hogy van a rejtélyes Z generáció együttműködés a mai 10-20 évesekkel című könyvbe is létezik, és tudom, hogy óriási sikere van. És amikor én önnel felvettem a kapcsolatot, akkor kapásból az jutott az eszembe, hogy 10-20 évesekről szól a könyv, illetőleg elsősorban rájuk fókuszál, de vannak 30 évesek is, 40 évesek is, és én a 30 éves korosztályra is kíváncsi lennék. És ezzel kerestem meg tulajdonképpen önt, hogy beszéljünk majd egy kicsit az ő megértésükről is, az ő gondjaikról is. Ám mindenek előtt szeretném, hogyha ezt a mondatot, amit idéztem öntől, álmom, hogy a generációk között hidakat építsek, ez hogy fogalmazódott meg önben? Egyáltalán hogy lett önből generációkutató?
Nagyon jó kérdésre. Eleinte, tehát pályám kezdetekor pedagógus voltam, illetve oktatáskutatással foglalkoztam, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a OFI-nak a jogelődje volt akkor, és így kezdődött el a kutatói vonal, majd egyre inkább átterelődött a figyelmem az ifjúságra, és különféle ifjúsági projektekben vettem részt, trénereknek tartottam képzéseket, és szakértői munkát vállaltam. Nemzeti tehetségprogramnak, illetve több programnak voltam, vagyok a külső szakértője, és itt találkoztam a fiatalokkal kapcsolatos problémákkal, nehézségekkel, illetve egy multinacionális cégnél is dolgoztam egy több hónapos projekten, ahol tapasztaltam azt, hogy milyen nagy fennakadásokat okozhat egy cég, egy vállalat életében az, hogyha a generációk közötti feszültségek a szőnyeg alá vannak söpörve, nem beszélnek róla, nem tárják fel az okokat, nem keresnek a problémára megoldást, és ekkor, ez már körülbelül 8 éve volt, elindítottam egy blogot Pán Péter Stop néven, ahol a felnőtté válás problémáit, ifjúsági kérdéseket és generációs kérdéseket is taglaltam, és itt indult el ez a vonal, és egyre többen kerestek cégek, hogy végezzek számukra kutatást, illetve tartsak képzést, tréninget, és hát így jutottam el, hogy megírtam a könyvemet is, segítő könyvként szántam szülőknek, cégvezetőknek, tanároknak, mindenkinek, aki szeretné jobban megérteni a Z generációt, a mai késői tizenkorai 20 éveseket, de valóban foglalkozom több generációval is.
Az a helyzet, hogy ez a hídépítés nem könnyű feladat, mert ugye a generációk közötti ellentétről sok évtizeddel ezelőtt is már beszéltünk, szó volt.
Igen, ez így van. Ez egy örök probléma, mindig nehézséget jelentett, de ez a 21. századi generációk közötti különbség problematikája, ez valójában egy picit más, mint a korábbi. Ha lehet mondani, még mélyebbek ezek a különbségek, aminek a hátterében számos tényező áll. Felgyorsult nagyon a technológiai fejlődés, és ezekre a különféle generációk eltérően reagálnak. Én is készítettem egy 700 fős felmérést, amikor a könyvemet írtam, fiatalokkal, és több mint a felük, tehát olyan 60% úgy nyilatkozott, hogy 50%-ban ezek a problémák, tehát a technológia használatban lévő problémák a felelősek a generációk közötti különbségekért, de azért még más egyéb tényezők is a hátterében vannak, például a családoknak a szerkezete, struktúrája is megváltozott. Éppen ezért volt a könyvemben az a cél, hogy a családban is bemutassam a Z generációt, tehát hogy mire odaérkeznek a munkahelyre, az iskolába, jobban megértsék a velük foglalkozó szakemberek, vezetők, hogy honnan is érkeznek ők oda. de más társadalmi tényező is hat arra, hogy nehezebb a generációknak megérteni egymást, például az urbanizáció, a társadalmi mobilitás ugyan nem, de a fizikai mobilitás például, hogy egyre könnyebb lehet akár országhatárokat is váltani, egyre többen költöznek nagyvárosokba, és ez azzal is jár, hogy talán jobban elmagányosodnak, kevesebb a lehetőség figyelni azt, mint korábban a kisebb közösségekben, hogy hogyan kommunikálnak a felnőttek egymással, a felnőttek az idősebbekkel, és az azzal is járt, hogy a fiatalok számára nehezebb mintát találni a tisztelet kifejezésére, például egy idősebb generáció tagja felé. Tehát hosszasan lehetne itt az okokat sorolni, hogy miért vált nehezebb a hídépítés, de mindenképpen érdemes erre figyelmet, energiát szentelni, mert azok a közösségek sokkal jobban működnek, ahol mindegyik generáció jelen van, és szeretne is egymáshoz kapcsolódni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Berecki Enikő, generáció szakértő, generáció kutató, tréner, mentálhigiénés szolgáltatóval beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Rolling on my tongue. Oh, never will I roam, for I know my Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M31-es autópálya M3-as autópálya felé vezető oldalán a 3-as és az 5-ös kilométer között burkolatjavítást végeznek, a külső és a leállósávot lezárták. A 3-as főúton Gödöllő belterületén még felújítják a gyalogátkelő helyet, a 29-es és a 30-as kilométer között útszűkületen kell áthajtani. A 25-ös főúton Eger belterületén közművezetéket javítanak, a 14-es és a 15-ös kilométer között a Kerecsend felé vezető sávokat lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Ugyancsak a 25-ösen Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A Tisza teljes szakaszán jégzajlás miatt nem közlekednek a kompok. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Borongósan, elsősen indul a hét, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma borongós időre, többfelé esőre kell számítani térségünkben. A légmozgás nem lesz jelentős, a hőmérséklet kora reggel plusz 1, délután pedig plusz 4 fok körül alakul. Holnap sokfelé indul párásan, ködösen a nap, és helyenként a köd, illetve az annak megemelkedésével kialakuló rétegfelhőzet napközben is tartósan megmaradhat. Az ország nagy részén azonban több órára kisüt a nap, csak a délután második felében kezd nyugat felől növekedni a fátyol felhőzet. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő szitálás, kora reggel a fagyos részeken ónos szitálás. Hajnalban mínusz 5 és plusz 2, napközben 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, de a tartósan ködös tájakon 5 fok alatt maradhatnak a maximumok. Szerdán megnövekszik a felhőzet, sokfelé beborul az ég, délelőtt helyenként alakul ki kisebb eső, északon néhol havas eső, hó, majd délután este délnyugat felől egyre több felé elered az eső. A déli délkeleti szél több felé élénk, északnyugaton erős lehet a csúcshőmérséklet, északon északkeleten 1 és 4, máshol 5 és 11 fok között alakulhat. Csütörtökön borongós, csapadékos időben lesz részünk, sokfelé várható eső, de a Dunántúlon havas eső, a Bakonyban és a Mecsekben havazás is előfordulhat. A szél több felé, de elsősorban az ország déli felén támadhat fel, napközben 1 és 12 fok közötti maximumokat mérhetünk, a Tiszántúl déli felén lesz legenyébb az idő. Orvos meteorológia, ma gyenge hidegfronti hatás érvényesül, emiatt fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás. Reggel, kora délelőtt országszerte felerősödhetnek az ízületi panaszok, amelyek napközben tartósan borongós párás, középső és keleti tájakon akár egész nap fennállhatnak. Itt egész nap kitarthat a borongós idő, emiatt romlik a hangulat és közérzetünk. Öltözzünk melegen, rétegesen, jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia. Ma főként a középső és keleti ország részben várható eső, zápor, emiatt sokfelé vizesek, csúszósak lesznek az utak. Hajnalra, reggelre elsősorban a Dunántúlon sokfelé képződik pára, köd, mely napközben helyenként tartósan megmaradhat, így az érintett tájakon jelentősen lecsökkent a látó távolság, néhol akár 50-100 méter alá. Vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, téli gumi nélkül semmiképp ne induljunk útnak, illetve tartsunk megfelelő követési távolságot téli gumival is. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben, madarak, nap és megint madarak. Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, a sárga vályok fal ragyog, s a kert alól a fákon át, mint gyertyasor az ablakok. Hol én is laktam, s nem lakom, a ház, hol éltem és nem élek, a tető, amely betakart. Istenem, betakartál régen.
János Van Gogh imája című versét Törőcsik Mari előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végezte, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza a szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott. 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 57. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője volt, 1957. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa. Második verses kötete a Harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg, 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szálkeg, 74-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi házasságot kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Jövőnk akkor van, ha fenntartjuk a magyarok közötti összeköttetést, és ezt együtt kell tennünk. Mindig kell a közösség és az ember ötlete, az összefogás. Interjú Wagner Gabriellával, a Buenos Aires-i Mincentinum elnökével. A magyar diaszpóra világa híd az anyaország és más országok között, mutat rá az argentinai Magyar Katolikusok Szövetségének elnöke. A beszélgetésben bepillantást nyerhetnek a helyi magyar katolikus közösség múltjába, jelenébe és jövőjébe. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Wagner Gabriellát, aki zeneterapeuta, a Buenos Aires-i Mincentinum elnöke, és az argentinai Katolikus Magyarok Szövetségének is az elnöke.
Én is köszöntöm a közönséget, aki hallgatja ezt a rádiót, és nagyon meghalt, hogy ilyen messziről beszéljek egy nagy közösségről, ami tulajdonképpen az argentinai magyarok és az ő leszármazottjai közössége.
Kicsit fejtsük ki azt, hogy argentinai katolikus magyarok szövetsége mit is fedez?
Argentinában több emigrációs hullám volt. Gondoljunk az első emigrációt a 19. század végén, aztán a Trianon után nagyon sokan jöttek sajnos a lecsatolt részről és a gazdasági problémák miatt Magyarországra is, és csoportokba jöttek, és néha csoportokba jöttek a vallásukkal is, szokásaikkal is, és nagyon fontos történelmileg a második világháború utáni nagy hullám ide Argentinába, és 50-60 is sokan választották Argentinát idejönni. Ezek között a katolikus csoportok igen fontosak voltak mindig, és valamilyen formában Magyarországról próbálták segíteni őket, küldeni ide atyákat, vagy olyan atyák, akik éppen itt tanultak, vagy itt voltak Argentinában, azok foglalkozzanak a lelkiségükkel. 1975-ben összejöttek ezek a kis közösségek, és Páter Domonkos László vezetése alatt megalapították ezt a szövetséget, ami tulajdonképpen egy kapellánja, és Domonkos Páternak az volt a célja, hogy Buenos Airesből az egész országra valamilyen formában tudja meg ő maga meglátogatni a kis közösségeket. Domonkos atya és a többi atyák, akik itt voltak, azoknak mindig kellett utazni.
Gabriella hogyan került Argentinába, otthonról nézve a világ végére?
A szüleim választották, édesanyám az zenetanár volt, és édesapám az meg mérnök volt, és ők ide kerültek Argentinába 1956 közepén, és abban az időben mi nem tudtunk velük jönni, és később a forradalom után, akkor össze tudott gyűlni a család, és édesapám 1959-ben politikai menyedéket kért, és akkor választotta Argentinát, mint a szabadság felé való ajtó.
Ezen az ajtón keresztül akkor Gabriella megérkezett Buenos Airesbe. Fel tud idézni ilyen gyerekkori emlékeket, amik ehhez a közösséghez kötik?
Hát a szépét is jót is. Azt hiszem, hogy nagyon sokat segített két dolog ahhoz, hogy az emberek szeressenek minket. Nem csak a magyarok, hanem az argentinok is. És ennek nagyon-nagyon hálásak kell lenni az őseinknek. A magyar-osztrák monarchiában vannak bizonyos értékek, amiket átlett abba az, hogy az ember dolgozó legyen, hogy legyen bizonyos becsülete, hogy a hitét valamilyen formában tudja átélni, hogy szeresse a zenét, és hogy nagyjából jó ember legyen, az igen fontos értékek, amit az ember ad, az, amit vissza is kap. Így szüleim is nagyon szeretett emberek voltak, édesanyám volt például 1966-ban, édesanyám vezette a magyar kórust a 10 évi megemlékezésre, és az csodálatos volt, mikor bejöttek a színpadra, a forra világ, dus, és a különböző sorokban bejöttek a fiatalok, én is közöttük énekelni, és ezek olyan élmények voltak, amiket csak úgy lehetett átadni, hogyha valahol megkapta az ember ezeket a tudományokat, és ezeket a hogy kell csinálni, szóval mi nagyon hálásak voltunk mindig mindenért, amit kaptunk, és amit hoztunk Magyarországra.
Itt akkor bekapcsolódtak ugye a katolikus közösségbe.
Igen, a katolikus közösségben, és tulajdonképpen a luteránus közösségben is, mert édesapám az luteránus volt. Grazból kerültek Magyarországra, és én mindig abból a szempontból nézem az egész történetét Magyarországnak, hogy milyen csodálatos ez a különböző, mintha egy olyan nagy kalács lenne, egy csomó emberi élménnyel és kultúrával, ahol akik átélték a háborúkat, akik átélték azt, hogy egyszer volt nekik, egyszer nem volt nekik, még valahogy mit vegyenek föl, azok olyan emberek, akik már túlértek egy csomó dolgon, ami ad nekik egy olyan resilienciát, hogy ahol tudnak, ott a műtetnek, és aztán van nekik virág.
Igen, és akkor megépül ugye a 70-es években a Mincentinum.
Igen, megépült, és úgy meg gondoljatok arra, hogy itt, akik védtek minket, az két név, ami fog történelmileg is szólni a magyar közösségnek. Egyik volt a Széchenyi grófnak leszármazott, hogy Széchenyi gróf, és a másik volt Zorg Antal, aki szinte mind a ketten Magyarországon már megvolt nekük egy bizonyos nevük és egy bizonyos bizalom irántuk. Közöttük aztán az első alapítók, sok munkát adtak bele, oda mentek építeni például a most Magyarországon van Vas Mátyást, az ő édesapja, az volt az egyik, aki épített, külön ment, mint építette, ugyanakkor ment a téglákkal. A Zorg Antal az ajándékozta az egész az építésnek a váza, és sok-sok ember ottan a nők főztek, így megszületett, van egy kis kápolna, van egy zarándokház ottan, tehát ha valaki akar utazni, akkor jöhet oda, és ottan mi tudunk neki hálást adni. Kápolnánkban van egy alkotmány, amit külön kaptunk a parlamentból, és akkor felálltuk egy misén, a Jóistennek, és az oltár előtt van. Ha jön valaki látogatóval, vagy mi ahányszor ott vagyunk, mindig imádkozunk azért, hogy az Isten neve ne maradjon ki a magyar alkotmányban.
Mint a Mincentinum elnöke gyakorlatilag átlátja az egész argentin katolikus magyar közösségnek a múltját, jelenét, jövőjét. Hogy látja ezt a fejlődési útvonalat?
Rengetegen vagyunk, csak mi az, ami történik, hogy az ember nem lakhat egy lombikban, amit kitalál magának egy országban, csak az emlékekből nem lehet élni, az emlékeket nem lehet átölelni, az emlékekkel együtt nem lehet énekelni, még egy karácsonyi dal se, csak egyedül az emlékekkel. És akkor a különböző családok, a katolikus családok mennek sajnos, a víz szempontukból, mennek a saját plébániába mennek, és ottan sokan fontos helyet foglalnak el, és inkább akkor jövünk össze, amikor van valami tényleg magyar, például a magyar hagyomány, mint például augusztusban Szent István napja, vagy például általában össze szoktunk jönni világvasárnap, akkor szóval ez bizonyos pünköstkör, szóval ezekkel össze szoktunk jönni, mint Vincentinum a bíborosnak a halála megemlékezésére is májusban, mert ez a dátum, ez nagyon közel van Domonkos Páter halálához, és akkor mindig összegyűlünk. És hogyan adjuk meg az atyák? Az atyák szoktak jönni, néha jönnek, és van alkalmunk magyar atyákat hallgatni, néha jönnek itteni atyák, akik szereti a magyarokat, vagy valami diákonusunk, aki beszél magyarul. Szóval valamilyen formában már nincs állandó atyánk, de viszont megvan az az érzés, a közösségérzés, hogy bizonyos alkalmakkor megtartjuk a nyelvet. Szintén hozzátartozunk egy nagyobb szervezethez, ami lenne az argentinai magyar intézményeknek a szövetsége, és ez is segít ahhoz, hogy legyen egy ilyen mozgalom, amiben mi beletartozunk, és amiben fönn tudjuk tartani a hagyományokat, és tudjuk ápolni a kultúrát is, és tudjuk valamilyen formában átadni a nyelvet is. Mert tulajdonképpen a lelkiség az, hogy az ember magyarul imádkozzon, azt át lehet adni. Megtaníthatom a mi atyánkat, megtaníthatom a üdvözlői Máriát. De az, hogy magasabb színvonalon meg tudjam értetni a lelki élményt, amit ad a hit, ahhoz már nekünk van probléma a nyelvvel és a fiataloknak a mennyire tudják magyar. Viszont talán próbálunk, hogy milyen formában tudjuk, olyan újabb formában, hogy a fiatalok jöjjenek, hogy legyenek kedvük velünk lenni, megosztani velük valamit, amit mások nem tudnak, és hogy ezen keresztül fönnmaradjon az az érzés, hogy tartoznak a Vincentinumhoz, és tartoznak az argentin katolikusok szövetségéhez.
Hogy látja a jövőt? Van jövője az itteni közösségnek?
Minden változik a világon. Ez olyan, mint a zene tulajdonképpen, hogy elkezdtek egy dúskálába, és akkor muszáj modulálni egy más skálába, és muszáj fölfogni, hogy mik a hangok, amik körülöttünk vannak. Például most mi az, amit mi tudunk fölfogni, mint hiány. Az egyik hiány például az, hogy az idősebb emberek tudjanak jönni, és beszélgetni akármiről magyarul. Viszont az is nagyon fontos, hogy mi átadjuk a kultúránkat az argentin közönségnek, hogy ismerjék azt, hogy mi a mi történetünk. Argentinában van egy nagyon érdekes figura, a Che, aki volt Bemapónak az egyik fő ezredese, és ő az, aki alapította itten a katonaiskolát. Mindezek a történelmi emberek, akik átmentek a történelmi Argentinának is, ezt átadni, ezt ápolni, mint dolog. Aztán van egy másik dolog, hogy akik jönnek a belországból, hogy azok is legyen, hogy van egy hely, ahol tudnák, hogy vannak magyarok, és meg tudják. Ugyanakik jönnek külföldről, nekünk sokszor vannak ebbe az arándokházba, például ösztöndíjas, akik jönnek ide Magyarországról tanulni, és akkor mi érezzük, hogy vagyunk egy híd el között a fiatalok között, és Argentína között, és ugyanakkor a mi fiatalainknak is van alkalmuk összejönni olyanokkal, akik ott élnek. Ebből a szövetségből, amiből beszéltem, 17 szövetség van Argentinában, amelyik valamilyen formában van magyarok, vagy magyaroknak leszármazottjaiból vannak, és például vannak ezek az ösztöndíjak, amiket lehet pályázni, a balasi ösztöndíjak, amiket ad a magyar állam, mint alkalmat. Ezek mind segítenek ahhoz, hogy érdeklődés legyen, hogy a gyerekek tovább menjenek például a magyar iskolába, a hétvégi iskolába, hogy ha mi tudjuk adni és kölcsönadni vagy hagyni ezt az épületet, itt gyönyörű épületünk van a centrumban, hogy akkor jöjjenek a más megyéből, akármilyen alkalomra, amit meg lehet rendezni. Szóval a jövő az csak akkor marad fönn, hogyha mi fönntartjuk ezt az összekötetést. És együtt kell csinálni. Senki nem tud csinálni semmit se. Egyedül. mindig kell a közösség, és mindig kell az embernek az ötlete, az összefogás. És aztán, amikor már az ügy komplikált, akkor bízunk a Szentlélek, a Jóisten, valami fog történni mindig, ami fölülít.
Ez mindenképpen biztató válasz, és reméljük, hogy tényleg van jövője itt a közösségnek.
Amit én szeretnék, mielőtt befejezzük, azt valamilyen formában megköszönni a Magyar Katolikus Ősöki Konferenciának a segítséget is, mert ők is valamilyen formában szárnyukkal le akarták venni az ittes közösséget, és vették is, és amit kapunk, mint támogatás, a lelkiség, a támogatás főleg, az lenne, hát hogy segítik ahhoz, hogy jöhessenek ide atyák, akik meglátogatnak minket, és akikkel mi tudunk beszélni. A fontos az, hogy ez a politika, ami Magyarországon adja az alkalmat, hogy azok az emberek, akik valamilyen formában el kellett, hogy hagyják Magyarországot, hogy meglegyen ez az alkalom, hogy mi vissza tudunk adni valamit Magyarországra, a sok mindent, amit kaptunk Magyarországról, amire azért mondom én mindig, hogy mi hidak vagyunk tulajdonképpen, minden ez a diaszporai világ, ez mind híd Magyarország és más országok között. És ez egy igazán fontos, nem csak, mert tudom én, ahogy minden értjük, innen van egy része a külügyminisztériumnak, és ugyanakkor vannak a különböző felekezetek, és de minden, amit tesznek, értünk, azt nagyon hálásak vagyunk azért, és nagyon fontos, hogy valamilyen formában meg legyen hallgatva az is, hogy mi az eredménye ennek a támogatásnak. És az eredménye az talán abban van, hogy vannak különböző pontok a világon, ahol egy magyar tudja, hogy szeretettel lesz fogad. Mert az érzésem nekem mindig az, hogy az Isten szeretet, meg a hazaszeretet, annak van egy politikai oldala, de ugyanakkor van egy lényeg oldala, ami a politika fölött van. Tehát ez nagyon fontosnak tartom, hogy meg tudjuk tartani, mint magyar közösség és leszármazottak közössége a lényeget az összefogásban Isten és a haza előtt. Szóval a haza talán nem az a haza az én gyermekeimnek, mint ami nekem volt, de az, hogy tudják, hogy ők ezek a gyökerek nélkül nem lennének azok, akik ma.
Ez egy szép lezárás, de akik évtizedek óta hallgatják a Vatikáni Rádiót, azok ismerik Szőnyi Zsuzsát, Szőnyi István festőnek a lányát, aki 1949 óta élt Rómában a férjével, és szeretettel várták minden szombaton a Rómába érkezőket, a Rómában élőket, a Triznya kocsmában. És kiderült Gabriellával való beszélgetésben, hogy ismeri Triznya Mátyásnak a testvérét, ismerte, és kapcsolata volt Zsuzsa férjének a családjával.
Igen, a Triznya bácsi, mi így hittük, őt a szüleimnek volt az egyik legjobb barátja, és amikor államosították neki az antikváriumját, ami volt, akkor képei hozzánk kerültek, hogy ne legyen az elvével tőle, és hát így nőttem föl Modigliani képekkel a falon, és különböző csodálatos képekkel, mert nem is emlékszem a nevére, de ott, mikor ő jött hozzánk, és magyarázta például, hogy azon a képen a fények milyen formában a festő használta ki a sötétet és a világosat ahhoz, hogy megmutasson egy naplementét, szóval nagyon szeretettel, és mikor visszajöttünk, kikerültünk Argentinába, az volt, aki küldte nekünk az összes könyveket, hogy ne felejtsük el a magyar nyelvet. Kaptunk sok-sok éven keresztül, amíg ő élt, könyveket, amely valamilyen formában kísérte a mi hogy nőttünk föl. Eleinte talán volt egy Moritz Zsigmond könyv, vagy volt egy Karinti Frigyes, vagy ilyesmi, és aztán később még novellák is, amelyek le voltak fordítva, például angolról magyarra, és úgy megmaradt bennünk az, ezek a szép képek, és a jó könyvek.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta ezt az igazán személyes élményt a Vatikáni Rádió hallgatóival.
Én nagyon-nagyon meghatódok néha ilyen dolgokról beszélünk, de olyan jó érzés, hogy az emlékek azok valamilyen formában fényt adnak a mára, és ugyanakkor erőt a jövőre.
Igen. Nagyon szépen köszönöm.
Wagner Gabriellával, a Buenos Aires-i Mincentinum elnökével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai ünnepelt Szent Timóteusz és Szent Titus a krisztusi közösség első nemzedékéhez tartoztak, akiket Szent Pál apostol személyesen tanított, és társai voltak az evangélium hirdetésében. Mindketten püspökként vezették az új közösségeket, az efezusi, illetve a krétai egyházakat, sok nehézséggel és külső támadással szembesülve. Szolgálatuk során gyakran szembe kellett nézniük azzal, amit Jézus is megtapasztalt, félreértésekkel, vádaskodással, sőt, nyílt ellenségeskedéssel. A mai evangéliumban Jézust éppen azzal vádolják, hogy az ördögtől való, mert kiűzi a gonosz lelkeket. A legsúlyosabb bántás éri őt, miközben jót tesz, megvádolják a gonosszal való kapcsolattal. Ezt a helyzetet Timóteusz és Titusz is jól ismerhették. Az evangélium hirdetése nem mindig vált ki tetszést. Sokszor éppen azok támadják, akik a legjobban félnek attól, hogy meg kellene változniuk. Jézus válasza a vádra egyértelmű. A gonosz nem harcol önmaga ellen, tehát a vád hamis. Az igazság világossága nem a sötétségből jön. Az az erő, amellyel ő gyógyít és megszabadít, a Szentlélek ereje. Ugyanez a Szentlélek munkálkodott Timóteuszban és Tituszban, és ma is bennünk, ha megnyitjuk szívünket a krisztusi örömhír terjesztésére. E szentek példája arra hív, hogy ne ijedjünk meg az ellentmondástól, a félreértéstől vagy a gúnytól. Az egyház tagjai Jézushoz hasonlóan mindenkorban találkoznak ellenállással. A megosztottság, a meghasonlás azonban nem Istentől való. A Szentlélek az egység lelke, aki képes összekötni, megtisztítani, újraépíteni a közösséget. Kérjük ma Timóteusz és Titusz közbenjárását, hogy mindig hűségesek maradjunk az evangéliumhoz, még akkor is, ha támadnak minket. A Szentlélek ereje velünk van. Legyünk mi is hűséges tanítványok.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az egri bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 229-es, a 122-es és a 105-ös hangzik el a Szent misén. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 229-es, a 122-es és a 105-ös csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!